láttak olyat, hogy a gyerekek az iskolában nem látják tisztán a táblát. Minden tizedik, minden nyolcadik gyerek beleesett ebbe a kategóriába, és hát ugye se a szülőknek, se a tanároknak fogalma sem volt, hogy a gyerek esetleg nem azért tanul rosszul, mert nem érdekli, vagy nem foglalkozik vele, vagy ha nem, vagy nem csinálja meg a leckét, hanem hogy hallja, amit mond a tanár, de nézi a táblát, de csak nagy zöld foltokat lát a tábla helyén, és nem látja például, hogy nem tudja elolvasni már, hogy mi van ráírva. Tehát elég komoly problémát szűrtek ki önkéntes orvosokból álló csoportok, és akkor erre reagálva vált rendszeressé a mi gyakorlatunkban is, a legszegényebb településeken a személyzeti szűrés, és ez, amióta van ez a NASZ-Laddy Attila egészségfejlesztési program, aminek része a telemedicina, vagy most a Kömlői és Átányi településeken ez a hibrid kísérleti ellátás, ebben kapott teret a személyzeti szűrésnek a kiterjesztése, és két nagyon komoly személyzeti szűrőbusszal. És 2025-ben ennek a két busznak a személyzete talált összesen 204 gyermeket, ahol nagyon indokolt volt, hogy személyzeti szakorvossal is, vagy személy szakorvossal is találkozzon a gyermek, vagy klinikára kellett őt vinni, vagy a megyei kórháznak az osztályára valami olyan helyre, ahol nagyon magas szintű ellátás van, mert akár öröklött retinasorvadás, akár valami más komoly önmagától, tehát kezelés nélkül egyre csak súlyosbodó szemproblémát talált a vizsgálat, és akkor itt a beavatkozást idejekorán kellett megtenni, hogy valóban, tehát arról beszélünk, hogyha nem történt volna semmi, ezek a gyermekek hosszabb rövid időn belül elvesztették volna a látásukat.
Ez a program egyébként folytatódik a következő évben is, már hogy idén is tudják csinálni, vagy akár még szélesíteni is?
Szélesíteni nem tudjuk egyelőre, de ez a két személyzeti szűrőbusz továbbra is járja a településeket, és hát egyelőre az Európai Uniós finanszírozás még a következő 3,5-4 évre biztosított, addig kell esetleg valamilyen megoldást találni majd a folytatásra, de ezek a buszok most folytatják a tevékenységüket és mennek tovább.
És hát remélhetőleg a hibrid program is, meg a házi orvosi rendelőket helyettesítő, vagy legalábbis valamilyen módon hiánypótló telemedicina program is, mert azt gondolom, hogy a házi orvosok idősödése az továbbra is folyik, hát ha lesz majd egyszer megállás, de attól még nem lehet hirtelen felszaporítani a házi orvosokat, tehát hogy biztos, hogy egyre nagyobb szükség van erre a szolgáltatásra.
Igen, hát ezen a 38 településen, ezt a 38 település most nekívánja meg tőlem, hogy felből felsoroljam.
Nem szeretném.
A 38 településen az egészségbiztosító befogadta ezt a rendelést, tehát a telemedicina most már része az általános egészségügyi ellátásnak, pont úgy, mint a házi orvosi rendelés. Tehát ez állandó költségként bekerült a finanszírozási rendszerbe most már, hiszen bebizonyította a hatékonyságát, mindenféle mérés és ellenőrzés megállapította, hogy ez valóban megoldja a problémát, és létező ellátást ad, valós szükségletekre reagál, és pont olyan gyógyító tevékenységet végez, mint a személyes jelenléttel végzett vizsgálat. Úgyhogy ezt befogadta az egészségbiztosító, és 38 településen ez. Tehát ez most már nem kísérleti program, hanem az ellátásnak a része. Aztán, hogy ez mennyire fog elterjedni, és az már nem a mi döntésünk. Mindenesetre találtunk egy megoldást, ami bebizonyította a gyakorlatban, hogy működik. És azt hogy mondjam, azért 2024-ben alakult ki a telemedicinának a mindennapos működése, és 2024-ben ezt benyújtottuk egy pályázatra Brüsszelben, ahol az elmúlt 10 év Európai Uniós fejlesztésből megvalósult programjának a seregszemléje volt, tehát 10 évben több mint 270 támogatott programnak a seregszemléje volt, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat telemedicina programja az 5 kategóriából, az ő kategóriájában kategória győztes lett, és a legnagyobb hatékonyságú innovációs elismerést kapta a Régió Stars díjat.
Hát gratulálunk a díjhoz, és reméljük, hogy ezt máshol is majd követni fogják ezt a példát, mert ez a példa most már bebizonyította, hogy működőképes. Én nagyon szépen köszönöm Romhányi Tamásnak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjének, hogy itt volt, és kívánok további nagyon jó munkát önöknek.
Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a lehetőséget, hogy megoszthattuk önökkel mindezt.
Köszönöm szépen, viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Közlekedés.
A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketérése a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Margit körúton, a Budaörsi úton Befes utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkámán tér környékén. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve a hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Szombattól június 28-ig hétvégenként az 51-e a villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak. A 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Ma van a Környezetvédelmi Világnap, és hát hogyha egy kicsit visszagondolunk arra, hogy mondjuk 5-10 évvel ezelőtt milyen idő volt ilyenkor nyáron, nyár elején, illetve májusban volt-e 30 fok, akkor valószínűleg látjuk és a bőrünkön tapasztaljuk, hogy milyen mértékben változik az időjárás, milyen mértékben változik a környezetünk, milyen rovarok vannak, amik eddig nem voltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyáltalán nem árt, hogyha a Környezetvédelmi Világnapon beszélünk arról, hogy mit jelent számunkra a természet, mert hogy azt mondja Kunc Péter, a Hunren Ökológiai Központ ökológusa, hogy a természet az nem háttér, hanem az életünk alapfeltétele, és hogy valójában a természet az nem csak természetvédelmi, hanem gazdasági és társadalmi érdek is. De hogy pontosan hogy szolgál minket a természet, hiszen nagyon sok mindenről tudunk, sok mindenről nem, hát erről fogom most kérdezni természetesen Kunc Pétert, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ökológusát, szeretettel köszöntöm.
Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye a Környezetvédelmi Világnapon természetes, hogy beszélünk a környezetünkről. Ön írt egy cikket, aminek az a címe, hogy a természet nem háttér, hanem életünk alapfeltétele, és hát azért ezt tapasztaljuk is a saját bőrünkön, de talán nem vagyunk tisztában vele, hogy mennyi mindent szolgáltat nekünk a természet. Felsorolt egy pár dolgot, és akkor kezdjük onnan, hogy tulajdonképpen mik azok az ellátó szolgáltatások, amik az élelmiszer, a fűtés, az évvíz, tehát hogy mi az, amivel ellát minket a természet, és akkor egy kicsit menjünk bele abba is, hogy mi az, ami nem természetes számunkra.
Igen, hát a természet produkál számunkra élelmiszereket, faanyagot, ivóvizet, és hát nyilván ebbe nagyon nagy részt az ember is szerepet vállal természetes módon, hogy maga ízére szabja azt, amit el szeretne fogyasztani. De hát azért mesterségesen még nem tudunk előállítani akár almát, faanyagot vagy ivóvizet. Ez egy ilyen koprodukció. És hogy minél nagyobb részt bízunk a természetre, tulajdonképpen annál frissebb, egészségesebb és jobb sokszor az a bizonyos tápanyag, amit elfogyasztunk, és nagyon sok esetben, akár az élelmiszerek esetében, ugye már úgy tudjuk előállítani ezt a szükséges mennyiségű produkciót, hogy iszonyatosan nagy mennyiségű öntözővizet, vegyszert, műtrágyát és egyebeket használunk ahhoz, hogy és üzemanyagot persze, hogy előállítsuk. És hát nyilván egyre a mennyiséget elő tudjuk állítani, de emellett ugye kizsigereljük a talajt, és hát bizony olyan anyagok is feldúsulhatnak akár ugye az élelmiszerben, amelyek nem feltétlenül egészségesek. Tehát itt a természet és az emberi input egyensúlyán érdemes dolgozni, egy kicsit többet a természetre bízni, és hát ez egy nehéz-nehéz folyamat. Ugye ebben vannak kisléptékű megoldások, de ezt bizony az intenzívebb, nagyobb szántóföldi művelés alatt is meg lehet tenni, hogy milyen talajkímélő módszereket, milyen biológiai módszereket alkalmazunk, amelyel ugye egészségesebb lesz a tápanyag, és adott esetben élettel lesz telibb például a talaj, vagy a szántóföldek környéke akár is, vagy maguk a szántóföldek is. Ugye mégiscsak 4 millió hektár szántóföldünk van, ami hát ökológiai szempontból kultúrsivatag, és nem mindig célszerű tényleg ilyen áron, ilyen mennyiségen olyan élelmiszert, ami egyébként sokszor nem is élelmiszer, hanem külföldre adják el ugye állati takarmánynak, tehát ez már egy másik történet.
Ugye, hogyha már erről van szó, hogy mi az, ami élelmiszer, és mi az, ami nem, egyrészt az ízek nem olyanok attól, hogy folyamatosan nagyüzemű mezőgazdaskodást folytatunk, és úgy, hogy rengeteg vegyszert használunk. Másrészt meg a fogyasztási szokásaink is egyszerűen generálják ezt a folyamatos állandó termelést, mert hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy valahonnan majd ide szállítják nekünk télvíz idején is a paradicsomot, meg nekünk mangót kell ennünk. Tehát nem azokat a terményeket fogyasztjuk, amiket a természet adna nekünk a saját éghajlatunknak megfelelően, hanem úgy gondoljuk, hogy nekünk folyamatosan mindennel rendelkeznünk kell, tehát hogy talán az embernek egy kicsit a saját szükségleteit is át kellene gondolni, hogy valóban kell-e a vízízű paradicsom, hogyha már a paradicsomnál tartunk.
Hát persze, igen, meg a ananász. Én is persze fogyasztok banánt, mangót, mondjuk kávét nem, azt nem annyira visel el a gyomrom, de hogy az igazság, hogy ez bennünk van. Tehát, hogy ezt szeretnénk fogyasztani, és hát itt baromi nehéz az áttalás, hogy ezt hogyan lehet rendszer szinten szabályozni, vagy kitalálni az új módszert, hogy mégis sokkal inkább helyit fogyasszunk, ezzel a helyi munkaerőt támogatjuk, és hát nem járunk hozzá akár az utazással, akár egyéb dolgokkal, ugye, tehát utaztatással együtt jár a üzemanyag kibocsátáshoz. De hát ez valahol az emberi viselkedésben van benne mélyen, amit nem könnyű megváltoztatni. csak egy ilyen nagyon nagy második felvilágosodással, egy globális tudatra ébredéssel, hogy ez így nem jó. De hát pillanatnyilag ugye ezen a vonaton ülünk, nem könnyű erről leszállni.
Ugye az, hogy most már elkezdtük védeni a természetet, vannak védett erdeink, reméljük, hogy egyre több lesz, és nem is lehet majd hozzájuk nyúlni, de hogy gyakorlatilag egyre több zöldre lenne ahhoz szükségünk, hogy tudjuk kompenzálni azokat a károkat, amiket az ember okoz. Mert pont az ön cikkében olvastam, hogy tulajdonképpen így a 60%-át károsítjuk a környezetünknek.
Igen, hát a védett erdőkben azért még fát lehet majd termelni, csak máshogy. Ez fontos, mert mi is fűtünk fával, és szeretnénk még fával fűteni. Ez nyilván ez egy nagy és bonyolult téma, de fakitermelésre, és tehát ez a tartalmas és fenntartó erdőgazdálkodás, folyamatos erdőborítás, biztosító gazdálkodásra továbbra is szükség lesz. De nyilván vannak olyan védett erdők, ahonnan erőműbe 150 éves fákat rossz hatékonysággal elégetni teljesen felesleges, és inkább itt például az utóbbi az, ami ellen nagyon, nagyon érdemes menni. És igen, 60%, valahol 80% is sérült. Nemrég voltam épp egyébként Angliában egy rokonomat meglátogatni, aki ilyen globális ökológiai projektekben gondolkozik szintén. Angliában, Hollandiában 95%-a az ökoszisztémáknak sérült, tehát amit láttunk, az sehol nem a természetes, nem a természet közeli, hanem egy nyilván ezer évek alatt átalakított tájat látunk. De én ugye voltam korábban Kanadában kutatni, és ott is ugye az ember azt hinné, hogy már tényleg mindentől messze van, de amikor az inuitok vettek vérmintát a fókából, akkor annak a vérében is kimutatható volt egy rákkeltő anyag, egy PCB nevezett anyag, azért, mert ott északon vannak ilyen NATO lokátorok, ami minket véd, és a NATO lokátorokat ellátó ilyen akkumulátorokból kifolyt ez a ilyen akkumulátorokban lévő anyag bele a fókák testébe, ott felhalmozódott, és ez bizony egy rákkeltő anyag, ami ott megtalálható. Tehát nem is gondolom bele, de hogy a mi védelmünket biztosító rendszernek ilyen hatása van egészen az északi sarki területeken is. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs a Földön már olyan ökoszisztéma, ami ne lenne érintve akár a klímaváltozás, a szennyezések, vagy bármilyen egyéb más káros hatás által. Úgyhogy lehet mondani, hogy 100% csak azért az ökológusok is tudják úgy nézni a területeket, az erdőt, a gyepeket, hogy mi az, ahol azért még természetközeli vagy közel természetes az állapot, mint egy ilyen referencia vagy elérendő terület. És ez nem azt jelenti, hogy azt azért kell, hogy azokat levédjük, pont fordítva, ezektől működik még a bolygó. Ezektől a refugiumoktól, ezektől a rezervátumoktól, a bioszféra területektől, a védett területeknek köszönhetően még működőképes a szántóföld, az erdő, a fagyár, mert hogy ugye ezek a területek részt vesznek akár a szén-dioxid egyensúly megtartásában, kivonásában, megkötésében, stb. A klímaszabályozásban, a mikroklímaszabályozásban, a tápanyagok körforgásában, vagy akár csak genetikai szaporító anyag forrásként szolgálnak olyan területekre, amik kultúrsivataggá váltak.
Ugye mi is az ökoszisztémáról beszélünk, amiben beletartozik tényleg a vízgazdálkodástól, az erdőgazdálkodásig, a vadgazdálkodásig minden, a levegő tisztasága, de közben pedig akkor, amikor valamit teszünk a természetre, akkor ezt is szépen szétválasztjuk erdőgazdaságra, mezőgazdaságra, vadgazdálkodásra, vízügyre. Tehát, hogy olyan, mintha így egy-egy területet akarnánk rendbe rakni, miközben ön is mondta, hogy ez az egész egy rendszer, hiába nyúlunk hozzá valamihez, arról nem tudunk, hogy aztán majd ott hogy fog hatni. Hogy lehet azt elérni, hogy valahogy egy ilyen egységes szemlélete vagy együttműködést alakuljon ki ezek között, a területek között?
Hát igen, én ezt rendkívül szorgalmazom, hogy az ágazatok között érinkebb legyen a kooperáció, akár kormányzati szinten, akár végrehajtási szinten. Most nekünk például van egy projektünk, ez egy elég hosszú nevű projekt, de röviden az ökoszisztéma szolgáltatás alapú zöld infrastruktúra fejlesztés, ami amiben vízügyesekkel, ökológusokkal, térinformatikusokkal, területfejlesztőkkel együtt dolgozunk. Például a Tisza völgy mentén egy olyan hidrológiai, ökológiai, szocioökonomiai stratégiai tervet készítünk el, ami ugye alkalmas arra, hogy tájszinten megtartsuk a vizet ugye a tájban, és hogy ez gazdálkodói, természetvédelmi, ökológiai szemben is hasznosítható legyen. Tehát, hogy gyakorlatilag egyrészt a nagyívű koncepciókon túl ezekre a stratégiai tervekre van szükség, tehát amik sokszor koncepciótervek, de aztán ezekből műszaki kiviteli tervek valósulhatnak meg, amelyhez nélkülözhetetlen, hogy a különböző szereplők, az érintettek egymással kommunikáljanak, és ne az legyen, igen, hogyha valahol, nem tudom, szántót, vagy erdőt, vagy gyepet létesítünk, hogy akkor jellemzően a másik terület, vagy a másik érdek az sérül. És hogy ne ez legyen, hanem ezek igazából egymás kiegészítők, az erdőnek, a gyepnek, a szántóföldnek szüksége van a vízre, a kiegyensúlyozott klímára. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek egymást segítő folyamatok kell, hogy legyenek, amiben ugye nem jó, hogyha túl nagy a vadkár, ugye Magyarországon a vízhiány mellett sajnos a vadkár, az erdő és a mezőgazdálkodóknak egy jelentős probléma, és ez csak úgy lehet kezelni, hogyha nem külön van az erdő és a vadgazdálkodás és a vízügy, hanem ezt megfelelően harmonizáljuk, és egy asztalhoz sikerül ültetni különböző feleket, és hát egy olyan terv jön ki, ahol a kecske is jól lakik, meg a káposzta is megmarad.
Hát reméljük, hogy ez minél hamarabb elő fog fordulni, és nyilván a környezetvédelmi világnapon talán egy kicsit jobban, de jó lenne, hogyha minden nap odafigyelnénk a környezetünkre, és a szakemberek is együtt tudnának ebben működni, hogy egy élhető világ legyen még sok-sok éven keresztül, sok generáción keresztül itt a Földön. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Koncz Péter, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont ökológusa. Kívánok nagyon jó munkát Önöknek.
Köszönöm a beszélgetést, minden jót.
Köszönöm szépen.
Viszont hallás.
Keep Floyding június 7-én a Várkert bazárban, az Öntőház udvaron, és aki szereti a Pink Floydot, az azt gondolom, hogy olyan élményben fog részesülni, amit egészen biztosan nem fog elfelejteni, mert hiszen a Keep Floyding most már 20 éve idézi meg a Pink Floydot itt Magyarországon. Hogy pontosan mire számítsanak azok, akik elmennek a Summer of 26 Echoes on the Air című estre, arról fogom most kérdezni Goldschmidt Gábor gitárost, az együttes létrehozóját. Szeretettel köszöntöm.
Kezdjük sokan.
Több mint 20 éve játsszák Pink Floydot Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, mert mindenkinek valami van a fülében, a kedvenc zenéje, a kedvenc dala, és pontosan úgy, ahogy azt valamikor a lemezen hallotta, vagy legalábbis én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor így először meghallottam ezeket a dalokat, és az ember vár valamit, és amikor elmegy a Keep Floyding koncertre, akkor azt is kapja, de egy kicsit mást is kap. Szóval hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy ez tényleg 20 éven keresztül működőképes legyen?
Hát egyrésztről a legfontosabb, hogy az ember szeresse, amit csinál, tehát hogy mindannyian kimondhatom, hogy Pink Floyd fanok vagyunk. Tehát ahogy hallgatni se unja meg az ember, úgy játszani se. De természetesen ilyen apró trükkökhöz folyamodunk, hogy a nem teljesen ikonikus szólók, ahol az eredeti tagok is improvizáltak, stb. Ilyen részeknél azért mi is elővesszük a saját ötleteinket, saját ízlésünket, ami nincs távol a Pink Floydtól, csak mégis az egy szabadabb pálya. És hát nyilván a műsornak az összerakása, egy setlist megírása is úgy zajlik, hogy ne csak a nagy slágerek, hanem mindig kapjon teret valami kis meglepetés, ritkán játszott nóta, vagy esetleg még soha nem játszott nóta, esetleg olyan dal, amit ők nem játszottak élőben soha. Úgyhogy ezzel próbáljuk frissíteni a tudatunkat és az élvezetet.
Most erre a nyári koncertre mivel készülnek? Mire számítsanak azok, akik elmennek a koncertre?
Szerintem ez most úgy mondható el, hogy a Keep Floyding zenekarnak a legjavát fogjuk adni, ami azt akarja, hogy gyakorlatilag a slágerek, amiket az emberek jól ismernek, zöme elhangzik, de úgy van megkiválogatva most is a műsor, hogy egy-egy kis ilyen kis szösszenet, amit mondtam az előbb is, hogy nem feltétlenül Pink Floyd, lehet, hogy egy szerzőnek a szóló szerzeménye, például David Gilmour vagy Roger Waters szóló szerzeményéről legyen szó, ezeket becsempészük így stikában a Pink Floyd számok mellé, és így egy ilyen változatos, de mindenképpen egy ilyen topogósabb műsort próbálunk összerakni, ami a szabad térnek jobban megfelel, mint egy ültetett benti zárt teri koncertnek.
A Várkert Fest keretében fog lezajlani a koncert, és hát maga a helyszín is szerintem ad egy hangulatot, főleg egy ilyen nyári estén. A Várkertnek egy egészen különleges hangulata van, amikor az ember hallgatja a zenét, közben látja maga körül azt az egészen intim teret, ami közben ott van a város szívében. Ez hogy hat, amikor az ember ott játszik?
Rendkívül felemelő. Tehát, hogy alapvetően a szabadtéri koncerteknek már van egy sokkal felszabadultabb légköre érzése. Emellett az, hogy szabadtér és álló, tehát hogy nem a szokásos ültetett szabadtéri koncert, ez a közönséget is jobban megmozgatja, ez ránk jobb hatással van zenészekre, mi is jobban el tudjuk magunkat engedni, és nyilván hát a hangzás az ennek megfelelően sokkal tisztább tud lenni, nincsenek olyan visszaverődések a falakról vagy a terem tetejéről, ami kellemetlen lehet, vagy amitől túl nagy a hangnyomás, hogy így mondjam, tehát hogy az ember megfojtva érzi magát néha egy picit. Úgyhogy a szabadtérnek megvannak ezek az előnyei, és nyilván a természetnek a fényeivel játszva, hogy még világosba kezdjük a koncertet, de utána ránk sötétedik, ezt ki tudjuk mi is használni a fényezéssel, meg a videóvetítésekkel.
Igen, ezeknek mindig van egy kicsit ilyen pszichedelikus hangulatok, az ember így teljesen át tudja magát adni, és amikor jön ez a fényjáték, akkor így teljesen elviszi magával, olyan, mint hogyha így kikerülne a városból, hanem egy teljesen külön világban lenne.
Így van, ez tényleg, hogy a fények. Tehát a koncert elején még látjuk a környező világot magunk körül, azt a fantasztikus panorámát, ami ott adott, maga az egész várkerti külső rész, az nagyon szép, és amikor ránk sötétedik, akkor meg teljesen át lehet magunkat adni ezeknek a fényjátékoknak, ez tényleg egy ilyen rendkívül változatos és hangulatos koncertet tesz lehetővé.
Amikor összeállítják a koncert programját, akkor ilyenkor előtérbe kerül az, hogy mindenki azért betegye a saját kedvencét, vagy pedig van egy koncepció, amire felépítik, és akkor, hát ha belefér a kedvenc, akkor belefér, ha nem, akkor nem.
Van egy koncepció, tehát minden koncertünk, hogy úgy mondjam, tematikus jellegű, ezt a címe is általában meghatározza, és akkor ezen belül, ameddig tudunk, nyújtózkodunk a takaró alatt. Nyilvánvalóan sok kedvenc van, tehát amikor kérdezik, hogy melyik a kedvenc szám, nem is tudunk egyet mondani, hála Istennek, mert így mindig be tudunk csempészni olyan számokat, amik az egy-egy tagnak a szívéhez közel állnak.
Igen, azért ez egy olyan hatalmas, hát most az életmű, amiből aztán tényleg nehéz lenne kiválogatni. Úgyhogy most, akik elmennek majd június 7-én a koncertre, azok egészen bizonyosan egy nagyon izgalmas koncert eseményen vehetnek részt egy csodálatos környezetben, és akkor azért említsük meg a zenekar tagjait is, mert hiszen akivel beszélgetek, Goldschmidt Gábor az alapítója ennek a formációnak, aki gitáros énekes, de azért ott van még Ház Imre szaxofonon, Tóth András gitáron és Segesdi Márton billentyűkön.
Balázs Bálint basszusgitár ének, szerves része a zenekarnak. A Keep Floyding név, amióta Keep Floyding néven futunk, azóta teljesen állandó tag. Nagyon szeretünk vele zenélni. A vokalistáink fixek, tehát Simon Edina és Garda Zsuzsa is már most már évtizedes hosszal van mellettünk, és támogatja a zenekart. És hál' Istennek, hogy így mondjam, hál' Istennek, a technikai személyzetünk is állandó, tehát a vizuálér a Balázs Lajos felel, a hangkeverésért Prohászka Feri, a fényekért pedig általában Németh Zoltán a zenekarból, aki kiveszi a munka java részét, tehát ez egy rendkívül összetett és nagy zene. Ja, és igen, még a dobost ki is hagytam, mert ott van Hajba László dobon, ő is most már lassan ő is most már 8 vagy 7-8 éve van mellettünk. Úgyhogy fix a csapat, nagyon szeretünk együtt zenélni, és ez szerint remélem, hogy meg is látszik a produktumon.
Június 7-én 19:30-kor a Várkert bazárban, az öntőház udvaron lesz a Summer of 26, A Hose in the Air. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Goldschmidt Gábor, aki az